Opera percek az Opera együttműködésével.
Kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Mai adásunkban egy igazi opera mixet mutatok be önöknek. Figaro a Köbön címmel egy opera mixet tűz műsorára hamarosan a Magyar Állami Operaház. Egy este során sorra veszik Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart és Darius Milho operáit egyetlen előadás keretében. Az opera mixet két részben magyar nyelven, magyar és angol felirattal adják elő. A Figaro a Köbön egy vérbeli színházi este, amely során az alkotók ugyan alapoznak a nézők előismereteire, mégis úgy szőtték a történések szálait, hogy a közismert cselekmény mellett meglepetéseket és újabb felismeréseket idézzenek elő a közönségben. Az előadás úgy jött létre, hogy adott egy dráma trilógia és az általa inspirált három opera. Ezek a Sevillai Borbély, Figaro házassága és a Bűnös anya. A francia polihisztor család trilógiája három nagyon különböző epizódból áll. Az 1775-ös a Sevillai Borbély a nagy vígjátéki hagyományok jegyében született. A három évvel később írt Figaro házassága az arisztokratákról már a szolgálókra helyezi a fókuszt. A címszereplő monológiait a korban egyenesen lázítónak tartották. Mindkét dráma csak a szerző 15. Lajoshoz fűződő baráti viszonyának köszönhetően kerülhetett színpadra. 1792-ben folytatódott a családtörténet, ekkor született a Bűnös anya című komoly erkölcsi dráma, ami már szűkölködik vígjátéki elemekben, és súrolja a lélektani realizmus határait. Ez utóbbi darab ritkán bukkan fel a prózai és az opera színpadokon. Magyarországin is csak egyszer, 1989-ben játszották Miskolcon Gál István rendezésében. A zeneszerzőket viszont mindhárom mű megihlette. Az első résznek Rossini szerezte a zenéjét, érdekes módon a második részből, a Figaro házasságából korábban született a zenésmű. Mozart mára szintén egyik leggyakrabban játszott vígoperája 1786-ban keletkezett. A trilógia harmadik részéből pedig Darius Milho, a francia modernizmus egyik legtermékenyebb alkotója, 1965-ben komponálta utolsó operáját. E három művet szokták játszani együtt, de legtöbbször három egymást követő estén, azonban világszinten is ritka az olyan próbálkozás, mint az opera mostani ambiciózus kísérlete. Egy különleges és egyedülálló feldolgozás keretében találkozhatnak most a nézők mindhárom művel. Dömötör András rendező alkotótársaival közösen egy olyan kerettörténetet írt a három darab köré, ami összefogja, ütközteti és harmonizálja a három zeneileg is élesen különböző opera világát. Így jött létre a Kvantum Családi Egyensúly Központ ötlete, ebben a magyar milliárdos Kántor Csaba által alapított különleges intézményben az ember egy csúcs technológiával dolgozó családállítás keretében ismerheti meg, és dolgozhatja föl saját családjának történetét. Az este központi szereplője a Bűnös anyában felbukkanó Leon, és akinek életében felborult az egyensúly. A szerelme elutasítóan elfordul tőle, az apja ki akarja tagadni az örökségből, és be akarja soroztatni katonának, a szülei válófélben vannak, és alig beszélnek egymással. Ráadásul még Figaro sem igen tud neki segíteni, a hajdan mindent megoldó, ravasz és energikus szolgáló, a harmadik részre kissé megöregedett, nem igazán van már elemében. A családállítás során generációs titkok és elhallgatások lepleződnek le előtte, hiszen meghozta a döntést, változást akar az életében, persze pozitív változást, hogy ebből mi sikerül, az kiderül az előadásból. Ez volt már az Opera percek, köszönöm, hogy velem tartottak, Somodi Evelint hallották.
Opera percek az Opera együttműködésével. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy az eddig a rezsicsökkentés előnyeit élvező 30-40 ezer mikro- és kisvállalkozás jelentős áremelésre kényszerülhet a szombaton kiadott kormányrendelet miatt. Ezt követően arról kérdezem a légiipari szakértőt, hogy milyen jövő várhat a veszteséges SAS légitársaságra, miután a svéd kormány nem ad újabb tőkeinjekciót a cégnek. A műsor végén pedig arról lesz szó, hogy Elon Musk attól fél, hogy csökkenhet a Teslák iránti kereslet. Kérem, tartsanak velem! Kizárólag a lakossági fogyasztók maradhatnak a rezsicsökkentés rendszerében a szombaton kiadott kormányrendelet értelmében. Az eddig a rezsicsökkentés előnyeit élvező 30-40 ezer mikro- és kisvállalkozás emiatt jelentős áremelésre kényszerülhet, de a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára szerint így sem biztos, hogy elkerülhető a tömeges csőd. Az érdekképviselet ezért azonnali egyeztetéseket sürget a kormányzattal. A részletekről Perlusz Lászlót kérdeztem. Hány százalékkal növelheti ez meg egy átlagos vállalkozás költségeit? Számolták ezt?
Nehéz erre exakt választ adni, hiszen olyan, hogy átlagos vállalkozás nem nagyon van. De azt tudnám mondani, hogy mondjuk, hogyha beszéltem kisvállalkozásokkal, akik nem voltak benne egyébként ebben a rezsicsökkentésben, akkor hogyha szerencséjük volt, ugye akkor a múlt év végén kezdődött ez az energiárobbanás, akkor még le tudtak szerződni az idei évben egy 3-4 szeres gázárra, ha szerencséjük volt. Akinek nem volt szerencséje, azoknak 5-10 szeres gázárra tudtak csak leszerződni. Most csak egy példát mondtam. Tehát azoknál a cégeknél, kisüzemeknél, akik energiaigényes termelést vagy akár szolgáltatást folytatnak, és nem voltak benne a rezsicsökkentésbe, vagy nem vehették igénybe ezt a lakossági egyetemes szolgáltatási árat, ott bizony többszöröződött az energiaköltség. Na most egy átlagos vállalkozás nehéz mondani. Hát nyilván nincs ilyen, de az biztos, hogy az energiaköltségek azok nem néhány százalékkal, vagy akár 10-20 százalékkal, hanem többszörösükre fognak emelkedni, tehát többszöröződnek, és valamilyen módon a vállalkozások meg kell, hogy jelenítsék az áraikban. Hiszen ennyire elszaladó költségek mellett ezt másképp nem lehet ellensúlyozni. Most ugye van a vállalatközi piac, ahol ők is valamilyen vállalati megrendelést teljesítenek, és van a lakossági piac, mind a két irányba meg fognak növekedni az árak ebből következően. Eljöhet az a pont, amikor nem lehet tovább növelni az árakat, és akkor itt bizony a hatékonyságot kell javítani, vagy pedig a termelés, illetve a szolgáltatásnak a nyújtása fog el lehet.
A legnagyobb bajba gondolom a mikrovállalkozások vannak, egyéni vállalkozók. Ők a legveszélyeztetettebbek, vagy akár a nagyobbak, ahol mondjuk alkalmazottak is vannak, és ott mondjuk már akár a tevékenység miatt is, de még egyébként is magasabbak az energiaigények.
Az biztos, hogy legtöbben a legkisebb vállalkozások vannak, tehát az egyéni vállalkozók és a mikrovállalkozások, vagy nevezhetjük őket nanóvállalkozásoknak is. Ők rendkívül rugalmasak egyébként, de nagyon kevés a megtakarításuk és az érdekérvényesítő képességük, akár egy vállalatközi kapcsolatban is. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ők rugalmasan tudnak alkalmazkodni a piachoz, de nem nagyon tudják befolyásolni valóban az árakat. És nagyon kevés a megtakarításuk. Tehát ők bajba kerülhetnek, hogyha eljön az a pont, amikor nem tudják a szolgáltatásuknak vagy a terméküknek az árát arányosan megemelni a megugró energiaárakhoz képest. A kicsit nagyobb cégeknél, ahol már komolyabb termelés folyik, ahol alkalmazottak vannak, az ők pedig azért vannak nehéz helyzetben, mert ugye eleve sújtja őket az alapanyag, nyersanyag hiány, sújtja őket az, hogy továbbra is ugye nehéz munkaerőhöz jutni, tehát munkaerőhiányos helyzetekkel találkoznak, és ott egy megugró energiára tovább fokozza a sérülékenységet, tehát őnek is nehéz a helyzetük, őnek is szükségük van arra, hogy ne engedjék fel a kezüket, ne engedje el a kezét a gazdaságpolitika, és továbbra is rendelkezésre álljanak azok a pályázati lehetőségek, azok a kedvezményes például finanszírozás, ilyen a Széchenyi Kártya program, amit fel tudnak használni ezek a vállalkozások, az életképes vállalkozások, hogy előre meneküljenek. Ez a szokásos megoldás ilyen helyzetekben, előre kell menekülni. Ugye hatékonyabbá, termelékenyebbé kell tenni a termelést, illetve a szolgáltatás nyújtást, el kell menni a megújuló energiaforrások alkalmazásának az irányába. Ezt a gazdaságpolitika oldaláról kedvezményes finanszírozással, forrásokkal, pályázatokkal kell segíteni.
Na most ugye az elmúlt években azért nagyon sok vállalkozás már élt ezzel a lehetőséggel, és főleg akinek nagyobb telephelye van, illetve megfelelő méretű tetői vannak, ott már sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy ilyen úgynevezett óra elé kötött energiatermelő blokkokat hoztak létre, és hát nagyon jelentős megtakarításokat értek el. Ez a fajta beruházás egyébként most sokkal gyorsabban megtérülhet, ha úgy vesszük.
Igen, igaza van, tehát a megtérülésnek is idézőjelben jót tesz, hát nem tesz jót semminek ez a rohanó változó infláció, és ezek a helyzetek, a hagyományos, hogy a fosszilis energiahordozókból származó energiának az árrobbanása, de valóban ez felgyorsítja ezt a folyamatot. Ez egy kicsit hasonló, mint a koronavírus járvány tragédiája, amely felgyorsította a digitalizációt. Tehát ugye, aki eddig nem vette eléggé komolyan, vagy nem elég sok erőforrást áldozott arra, hogy bizony részt kell venni a digitális kapcsolattartásban, az internet adta lehetőségekben, akár ennek a tényleg valóban 21. századi megoldásaiban, azok most elindultak ebbe az irányba, mert rájöttek, hogy bizony a koronavírus járványnak ezek a sorozatos lezárásai mellett csak így lehet fenntartani a termelést. Na most ez egy kicsit hasonló helyzetnek érzem. Az energiahordozókkal fel fogja gyorsítani a hagyományos fosszilis energiahordozók felől a megújuló felé való nyitást. Én nagyon fontosnak tartom az állam részéről, hogy ennek a feltételeit, az infrastruktúráját fejlessze, kihasználja, hogy ebben mindenképpen az Európai Uniós forrásokat meg kell szerezzük, nagyon fontos, és hát ugye a hálózatot kell fejlesszük, hogy ne egy nem néhány nagy erőműre kitalált például energiahálózat vagy áramhálózat próbálja a sok-sok kicsi erőműnek a kapacitását és a forgalmát lebonyolítani, hanem fejlesztjük olyan irányba ezt a hálózatot, az energiahálózatot, hogy sok kis erőmű, például sok kis naperőműnek a termelését is utána hasznosítani lehessen.
És a VOSZ mit tud tenni, vagy szándékoznak-e valamilyen segítséget nyújtani? Túl azon, hogy most felemelik a szavukat, illetve gondolom ötleteket adnak akár a kormányzatnak, akár a vállalkozóknak abban, hogy hogyan lehet túlélni.
Így van, ezt tettük a koronavírus járványt megelőzően is. A koronavírus járvány kitörésekor, tehát 2020 márciusától nagyon intenzív párbeszéd alakult ki a kormányzattal, a gazdasági kormányzattal, és ezt szeretnénk a továbbiakban is működtetni. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a koronavírus járványnak még nincs vége. Az 5.-6. hullám lecsengett, de még jöhetnek újabb hullámok, illetve ennek a hatásai elhúzódnak, és ez a háborús hatás is sajnos nem látszik gyorsan megoldódni. Ennek is nagyon komolyak a következményei, és nem látunk más esélyt, mint hogy párbeszéddel egymással egyeztetve beavatkozni azokon a helyeken, azokon az iparágakon, vagy azokban a területeken, ahol nagyon nagy probléma van. Minden erőnkkel azon legyünk, hogy a gazdaság szövete ne bomoljon föl, hogy a vállalkozások tovább tudjanak működni, és ahol nagyon nagy probléma van, nagyon nagy baj van, ott pedig megfelelően be lehessen avatkozni.
Az elmúlt percekben Perlusz Lászlót, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Bár a svéd kormány engedélyezni fogja, hogy az SAS az állammal szembeni adósságát részvénytőkévé alakítsa át, de nem ad újabb tőkeinjekciót a veszteséges légitársaságnak. A stockholmi székelyű cég a múlt héten jelentette be, hogy nem sikerült elérnie a korábban elindított szerkezet átalakítási programjában kitűzött célokat. A megkérdezett légiipari szakértő azt mondta, a társaságnak 970 millió dollár adósságot kellene részvénytőkévé alakítania ahhoz, hogy megőrizhesse fizetőképességét. A részletekről Turi Ferencet kérdeztem. Szóval úgy néz ki, hogy a svéd kormány nem ad újabb tőkeinjekciót a veszteséges SAS légitársaságnak. Ez azt jelenti, hogy a SAS-nál már régóta fennálltak problémák?
Ugye 43%-a a SAS-nak két állam tulajdonában van. Az egyik ugye a svéd, a másik pedig a dán. Egyenlő mértékben tulajdonolták az SAS-nek ezt a részvénycsomagját. De természetesen itt a problémák csak úgy, mint a többi létárságnál, a Covid-dal kezdődtek, és ezzel harapoztak el igazán.
Egyébként mennyire nagy a probléma az SAS-nél? Mondjuk, ha összehasonlítjuk a többi, akár nemzeti, akár nagy, hagyományos légitársaság jelenlegi helyzetével.
Elég komoly a probléma, és ez nem csak az egyszeri tőkeinjekciók miatt, amelyet a Covid időszakban kaptak a két kormánytól, és ennek kapcsán azért ugye van egy olyan elképzelés, hogy mintegy 2 milliárd dollár értékű adósságot azt tőkébe konvertáljanak, ezzel is javítva a mérleg szerkezetét a légitársaságnak. Itt igazából az a fő probléma, hogy van egy olyan restrukturálási terv, amit úgy hívnak, hogy SAS előre, ezt 2022. februárjában fogadták el, és ennek alapján gyakorlatilag évente 765 millió dollár költséget kell a légitársaságnak levágni ahhoz, hogy életben tudjon maradni. És ugye ennek a része volt az is, hogy a dán és a svéd kormány még hitellel fogja őket segíteni az elkövetkező időszakban. Na és ez az, ami most meghiúsult, és ez az, amire a svéd kormány azt mondta, hogy ők több hitelt nem hajlandóak nyújtani már a működéshez az SAS-nek, és ez veszélyezteti a teljes restrukturálási programnak a megvalósítását, ami meg azért probléma, mert az SAS már előre haladott tárgyalásokat folytatott egy magánbefektetői csapattal a tőkepótlás kapcsán, viszont a magánbefektetői csapat kikötötte, hogy csak akkor fogják ezt a tőkepótlást megvalósítani, vagy tőkebefektetést, hogyha a restrukturálási program az maradéktalanul megvalósul. És ugye ez a rókafogta csuka, tehát veszélyben a program, veszélyben a befektető.
A svéd kormányzat azt azért hozzátette, hogy azt engedélyezni fogja, hogy az SAS az állammal szembeni adósságát részvénytőkévé alakítsa. Ez segít bármit is, vagy ez csak annyi, hogy nem hozza még rosszabb helyzetbe az SAS-t?
Hát ugye a likviditáságon ez nem segít, de gyakorlatilag a tőkeszerkezetét a légitársaságnak jelentősen, hogy mondjam, vonzóbbá teszi a befektetők számára. És ugye az hozzátartozik azért, hogy az SAS folyamatosan javít a működési eredményein. miközben ugye kb. 4000 járatot kellett törölnie erre a nyári szezonra, eközben azért még így is 28%-kal tudta növelni az utasszámot a második fél évben, tehát 2022 második fél évében az első fél évvel szemben. Tehát azért van egy jelentős növekedés, meg van egy keresgélés, de a probléma az, hogy azt a hatalmas mínuszt, amit a Covid időszakban halmoztak fel, azt a restrukturálási programmal tudták volna rendezni, és most ez került veszélybe, ez igazi probléma.
Egyébként jelenleg a piacon versengő légitársaságok között az SAS hol helyezkedik el, vagy mennyire tűnik az ő helyzetük bizonytalanabbnak, mint mondjuk a más nagy, hagyományos, klasszikus, régi, ismert légitársaságoké? Mert ugye itt nagyon sok légitársaság küzd hasonló problémákkal.
Igen. Ugye van egy olyan előrejelzésünk, hogy 2023 évvége, amikor helyre fog állni a légiközlekedés a nagy hálózati légitársaságok között. Az SAS az egy hálózati légitársaság, a többi hálózati légitársaság sincs egyébként, hogy mondjam, vonzóbb helyzetben ennél, bár folyamatosan javulnak a forgalmi kilátások, de jelentkeznek a magas kerozénárak, jelentkezik a pilotahiány, most a hirtelen megjött kereslet, meg a személyzet hiány. Tehát itt azért napi-napi problémák vannak, és ez a verseny az, amelyik per pillanat a fapados légitársaság irányába látszik pozitívan eldőlni. Tehát a többi hálózati légitársaság is ugyanebben a problémában van, felhalmoztak jelentős adósságokat, Lufthansa-tól kezdve az összes hálózati légitársaság. Mindegyikük most azonban, hogy a tőkehelyzetüket próbálja meg konszolidálni valamilyen módon, illetve hogy a napi működéshez még feltétlenül szükséges tőkepótlást azt valamilyen módon megkapják. Ez az, ahol ugye az államok eltérően segítik a légitársaságaikat idézőjelben.
És mindezeket figyelembe véve milyen esélyei vannak az SAS-nek a túlélésre?
Én úgy gondolom, hogy az SAS-nek a túlélésre elég jó esélyei vannak, főleg azért, mert azzal együtt, hogy a svéd kormányzat nem lesz aktív befektetőként jelen a légitársaságban, azért nagyon pozitívan áll a légitársaság működéséhez. Ez egy kétbázisú légitársaság, ugye az a dán kormány is benne van, tehát itt mindenképpen lesz egy erős kormányzati segítség. Én azt gondolom, és azt várom, hogy a restrukturálási programjukat fogják átalakítani olyan módon, amely már egyébként majd a magánbefektetőknek is kedvező lesz, és esetleg újabb tőkét tud vonzani. Valószínűleg legjelentős járatszámokat kell csökkenteni, valószínűleg tovább kell folytatni a költségágon a nagyon komoly takarékoskodást és a megszorításokat, de biztos vagyok benne, hogy az SAS-nek van jövője.
Az elmúlt percekben Turi Ferencet hallották az SAS légitársaság helyzetéről. És most arról, hogy Elon Musk attól fél, hogy csökkenhet a Teslák iránti kereslet. A milliárdos a Twitteren 10%-os létszámleépítésről írt, amivel tervei szerint szűkíteni tudná az elektromos autógyártás költségeit. Az Equilor vezető elemzője szerint valószínűleg Musk nem az összeszerelő üzemekben, hanem a háttérterületen tervez elbocsátásokat. A vezető elemző beszélt arról is, hogy ha nem történik jelentős innovációs előrelépés, akkor nagyon megemelkedhet az elektromos autók ára, ami valóban csökkentheti a keresletet. Török Lajossal Némedi Kincső beszélgetett.
Elon Musk 10%-os létszámleépítést szeretne a Teslánál, ez az információ szivárgott ki nemrég. Jó lehet-e a megérzése, és érdemes-e tényleg meglépni ezt?
Ugye Elon Musk ismét a Twitteren kommunikált a befektetők, illetve a saját munkavállalóival, és hát eléggé össze-vissza sikerült ez a kommunikáció ismét, nem először történik ilyen. Ugye először kitwittelt, hogy 10%-os leépítést jelent be, majd pedig azt, hogy igazából nem fog jelentős létszámcsökkenés megtörténni, igazából a kettő közötti különbözetet az adhatja, hogy az összeszerelő üzemekben nem fog valóban leépítés történni, de lehet, hogy a háttérterületeken igen. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez valószínűleg arra is utalhat, hogy Musk eléggé pesszimista a gazdaság helyzetével kapcsolatban, és fél, hogy negatívabb események fognak történni a következő időszakban, mely csökkentheti a Tesla iránti keresletet, mely miatt bizony szűkítenie kell a költségeit a következő időszakban.
Ez változtathat bármit a gyártásban, akár lassulást, akár hogyha további létszámleépítések történnek, akkor leállást?
Ugye ez egy jó kérdés, hiszen azt mondta, hogy aki összeszerelő üzemben dolgozik, azon létszám nem fog csökkenni, tehát emiatt azt várjuk, hogy jelentősen nem fog csökkenni a legyártandó autók száma, de az látszik, hogy ez a rugalmasságot próbál a rendszerbe vinni, ami azt jelenti, hogy ha esetleg szükséges, akkor akár vissza is fogja a termelést. Jelenleg azért még mindig eléggé el vannak maradva a leszállításokkal, tehát nem ilyen problémáik vannak.
Egyébként jelenleg jók az eladások a Teslánál.
Igen, jelenleg azért még mindig jók az eladások és pozitív számokat jelentenek. Mondom, hozzá kell tenni, még le vannak maradva a leszállításokkal, tehát a korábban megrendelt autókat is most szállítják le, és folyamatosan érkeznek az új megrendelések, tehát eddig még mindig azért inkább kapacitás szűke jellemző a vállalatra, de nagyon nagy kérdés, és szerintem Musk is ettől tart, hogy ha esetleges egy valós gazdasági lassulás jön, és nem sikerülne az úgynevezett soft landing, tehát ez a sima leérkezés a jegybanki szigorítások miatt, akkor attól tart, hogy jelentősen csökkenhet a kereslet. Ugye látjuk azt, hogy azért az államok, különböző államoknak jelentős költségekkel jár az elektromos autók támogatása, ha esetleg itt is elmaradások lennének, ugye megszorítások miatt, akkor bizony a Tesla kereslete is csökkenhet.
Azért a Tesla egy prémium kategóriás elektromos autó. Más elektromos autók esetében felmerülhetnek-e olyan problémák, vagy érdemes lenne-e ott is létszámleépítést alkalmazni?
Nagyon összetett kérdés. Látjuk azt, hogy az európai autógyártók jelentős része, csak például a Volkswagen csoportra gondolni, úgy gondolja, hogy az elektromos autó a jövő, és jelentős erőforrásokat raknak át az elektromos autókra a hagyományos hajtásláncokhoz képest. És nagyon nagy kérdés, hogy ugye ezek jóval drágább autók azonban, tehát meg lesz-e a kereslet ezekre a drágább autókra, és hogyha igen, akkor mekkora lesz ez a kereslet. Tehát egy nagyon kockázatos játékot játszanak ilyen szempontból az európai autógyártók, és persze a szabályozás pedig kéz a kézbe megy ezzel, és az európai szabályozók is egyre inkább arra felé mennek, hogy minél korábban jöjjön el az, hogy csak elektromos autót lehessen vásárolni. Mondom, itt azért van egy óriási kockázat, hogy lesz-e, aki meg tudja ezeket fizetni, hiszen jelenleg azt látjuk, hogy azonos felszereltségű, nagyjából azonos kategória autó legalább 50, de néha 100%-kal is drágább tud lenni, mint egy hagyományos hajtáslánccal rendelkező.
Egyébként az elektromos autó árak hogyan alakulhatnak a piacon, mert a nyersanyagárak folyamatosan emelkednek, de ezek áthárítása a keresletre kiküszöbölhető mondjuk azzal, amit most Elon Musk talán életbe léptet?
Két dolog játszik itt. Az egyik az, hogy az alapanyagok ugye részben egyébként az orosz és ukrán kitettség miatt most jelentősen megugrottak, elég csak itt a lítiumra gondolni, vagy a nikkelre. Míg a másik oldalon ugye az a főérv, hogy ahogy jelentősen emelkedik ugye a gyártás, ugye economies of scale, tehát a minél nagyobb mennyiségben gyártják, annál olcsóbb lesz egy egység legyártása, illetve nagyon bíznak az innovációban is. Jelenleg azért azt látjuk, hogyha nem történik egy jelentős innovációs előrelépés, akkor bizony itt várhatóan még akár további drágulás is jöhet, és nagyon nagy kérdés egyébként, hogy rendelkezünk-e megfelelő mennyiségű lítium és különböző más földfémbányával ahhoz, hogy ezt a különböző, főleg ha az akkumulátorra gondolunk, ugye itt lehet nagyon nagy kérdője, tehát ezt az akkumulátor kapacitást vajon képesek leszünk-e kielégíteni a jelenlegi nyersanyag előállításunkkal és bányászatunkkal.
Az elmúlt percekben Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást is. További jó rádiózást kívánok, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.